szívemben,
az én szívemben, az én szívemben, mélyen alul, az én szívemben.
Köszöntöm a esti alkalomra érkező testvéreket is. Elnézést kérünk, de a vonat késése miatt csúszunk mi is. Pozsonyból Szerdahely felé érkező vonatok késtek, így későbben tudtuk elkezdeni az alkalmat, és ezért van ez a csúszás. De ugye ez nálunk nem azt jelenti, hogy ha késett a vonat, akkor csökkentjük az alkalomnak az idejét is, lerövidítjük. Hát nem mindig az Isten igéjét rövidítsük le, ugye? Kérem szépen, hogyha van egy óriási zápor, villámlás, felhőszakadás, és a bíró megállítja a meccset, és egy óráig nem lehet a pályára menni, akkor nem azt mondják, hogy egy óra vihar volt, hát ezért csak 25 perces lesz a meccs. Marad ugyanúgy 90 perc, plusz a hosszabbítás, igaz? Mondják meg, ha nem így van, hülyességet beszélek. Tehát így álljunk hozzá az Isten igényéhez. Nem azon csökkentünk, spórolunk. Csendesedjünk el imád. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy itt lehetünk, hallgathatjuk az ígét. De bocsáss meg, amikor úgy gondolkodunk, hogy hát ezen kell nekünk spórolni, rövidíteni. Pedig Uram, mekkora kegyelem ez. Milyen sok ember, amikor itt jártál testben a földön, nem vette igazán komolyan, még a tanítványok se, hogy egyszer nem leszel velük, és egyszer nem lesz már lehetőségük szemtől szembe látni és hallani téged. Uram, mi se tudjuk, hogy mennyi lehetőségünk van téged látni, hallani, igéddel élni. És azért most szeretnénk egész lényünkkel rád hangolódni, és kérni azt, hogy minden csendesíts le bennünk, hogy valóban az legyen szívünkben, hogy mi érted jöttünk, veled akarjuk eltölteni ezt az időt. És Uram, tudod, látod sokszor az életünkben, hogyha emberi viszonylatban nekünk nagyon fontos egy személy, akkor ott azért megyünk, mert vele akarunk lenni. És Uram, egy-egy ilyen alkalom azért van, mert veled akarunk lenni, és Te is velünk akarsz lenni. És olyan csodálatos ez, Uram. Ez nem természetes, és ezért tele van a szívünk hálával, magasztalással. Kérünk, hogy most is így hadd éljük át, hogy szólsz. Úgy, mint ahogy ahhoz a bénához, hogy fiam, hadd halljuk ezt az atyai gyöngét szót, hogy Te, mint az életünk Ura, atyánként szólítasz meg, mi pedig gyermekeidként állhatunk előtted, hadd halljuk meg, hogy itt rólunk van szó, a mi bűneinkről, a mi életünkről, az én életemről, az én bűnömről, az én üdvösségemről. És köszönjük, Urunk, hogy most még tovább akarsz minket vezetni, és kérünk, hogy lelked által végezd ezt el, hogy tudjunk növekedni a hitünkbe, vagy ha még nem indultunk el, akkor megtörténjen ez az elindulás, megtörténjen, rád bízzuk magunkat, átadjuk a szívünket, mert a Te kezedben van a legjobb helyen a mi életünk. Bocsáss meg, ha eddig nem ott volt, ha magunk akartunk rendelkezni vele, kérünk, hogy legyen ennek vége, és hogy kezdjünk veled egy újat, és így most áld meg ezt az alkalmat jelenléteddel, kegyelmeddel. Amen. Ezen a mai estén Márk evangéliuma második fejezetének 6. versétől a 12. versig terjedő szakaszból szól az ige, és erre a részre figyelünk. De mivel ez egy összefüggő történet, az első verstől kezdve elolvasom, de a 6-tól kezdve figyelünk rá még jobban. Néhány nappal később ismét bement Jézus Kapernaumba, és meghallották, hogy otthon van. Hamarosan olyan sokan gyűltek össze, hogy még az ajtó előtt sem fértek el. Ő pedig hirdette nekik az ígét. Egy bénával akartak hozzá menni, akit 4 emeltek. De mivel a sokaság miatt nem juthattak a közelébe, megbontották a ház fedelét, ahol ő volt, és rejst vágva leeresztették a nyoszolyát, amelyen a béna feküdt. Jézus pedig látva hitüket, azt mondta a bénának: fiam, megbocsáttattak a bűneid. Néhány ott ülő írástudó így okoskodott magában: hogyan mondhat ez ilyeneket? Hiszen ez Isten káromlás. Ki bocsáthatja meg a bűnöket, ha csak nem egyedül Isten? Jézus azonnal felismerte lelkében, hogy azok magukban így okoskodnak, és azt mondta nekik: miért tanakodtok így magatokban? Mi könnyebb azt mondani a bénának: megbocsáttattak a bűneid, vagy azt mondani: kelj fel, vedd a nyoszolyádat és járj? De hogy megtudjátok, hogy az ember fiának van hatalma a földön a bűnöket megbocsátani, azt mondta a bénának: mondom neked, kelj föl, vedd fel a nyoszolyádat és menj haza. Az pedig azonnal fölkelt, fölvette nyoszolyáját, és mindenki szeme láttára kiment, úgyhogy mindnyájan elcsodálkoztak és dicsőítették Istent, ezt mondva: még sohasem láttunk ilyet. Hát most láttam, és reméljük, mi is látunk. Megfogott ez az ének, amit másodjára énekeltünk, és úgy végig gondoltam, elgondolkodtam, hogy mennyire igaz az az életünkben. Olyan szépen elénekeljük, igaz? Menj az első, vagy ez az első? Ugye? Hogy mennyire igaz. Szívemben öröm dalol, tényleg? Úgy fújjuk, mint a vízfolyás. De nézzünk vele szembe, hogy igaz is, amit éneklünk? Összhangban van az életünk? Akár egy istentiszteleten is énekeket énekelünk, oda tudunk figyelni a szövegre? Vagy csúnyát mondok, vagy hazudunk. Hazudunk. Istennek és magunknak is, Uram, szívemben öröm, de menj tovább. Az úton menj tovább, ne nézd. Boldog a szívem. Hogy énekel? Úgy. Uram, tényleg boldog vagyok. És tényleg igaz, velem van az Isten, a menny. És a kegyelem. Boldog a szívem, tényleg. Merjük ezt őszintén, és feleljünk rá, mert most még mondhatjuk azt, hogy ez nem igaz. Most mondhatjuk Isten előtt, hogy igen, ezt eléneklem, még úgy is teszek, mintha úgy lenne, de nem igaz. És igazzá válhat általa. Azért vagyunk itt. És mi van még, hogy ugye hála, ismerős. Tényleg hálás vagyok mindig, mindenért. Hálatlanul a szívem, hogy hallgathatom az igét, hogy van Bibliám, hogy van gyülekezet, van egy ilyen alkalom. Hála, hogy reggel fölkelek, van mit ennem, mibe öltözni. Van munkám. Tényleg a háladalom? Gyerünk tovább.
Szeretném.
Még tovább. Jó. És béke. Béke dalol a szívemben. Van békességünk. Itt most nagyon őszinték legyünk. Mert ugye amikor Jézus föltámad húsvétkor, megjelenik a tanítványoknak, mit is mond neki? De miért? Ez az. Ki mondta? Így van. De miért nincs? Mert amíg nincs ott Jézus, nincs béke. Jézus nélkül nincs béke, békesség. Itt van Jézus. Vagy ha azt mondom, hogy nincs béke a szívemben, akkor végig gondoltam, az tényleg ott van. Nem azért nincs béke, mert nincs jelen. Azért voltak a tanítványok békétlenek, mert nem volt köztük velük Jézus. És amikor megjön, akkor azt mondja, békesség, mert itt vagyok. Én vagyok a béke. És éljétek meg tovább, ha nem is látok fizikailag úgy, hogy én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig, és ezt komolyan veszitek, ha ez is nem hazugság nektek, akkor lesz békességetek. Ugye, és ezt ugye láttuk a történetet és az ígét, hogy olvastuk ugye a délutáninak az a cím, hogy jó hír. Hát ez a jó hír, hogy itt van Jézus, és hogyha még békétlenség tombol a szívemben, lehet béke, és ami nincs hála, lehet hála. Hát micsoda hála, amikor valaki rádöbben, hogy Jézus azért halt meg, hogy én élhessek. Hát ez nem hála, nem kötelez hálára. Nincs tele a szívem örömmel, hogy valaki úgy szeret, hogy képes értem meghalni. Nem a bőrt nyúzza le rólam, és nem hazudik össze-vissza, hogy ilyen fontos vagy, olyan fontos vagy, mert kell a szavazatod. Jézus nem a szavazatunkat akarja, a szívünket. És ő belehal abban, hogy az életünk más legyen. Ha van még valaki? Olyan megrázó, ha olvastuk János evangéliumát az elmúlt időszakban, ugye, hogy Jézus arról beszél, hogy meg fog halni, és ugye, amikor jönnek érte, hogy elfogják és vigyék főpapok meg Pilátus elé, akkor azt mondja, hogy ezeket hagyjátok elmenni, a tanítványait elengedni, hogy menjenek. Egy ilyen vezető, egy ilyen pásztor, egy ilyen úr, király, hogy azt mondja, engem vigyetek. Hogy ő úgy adja az életét, értünk, hogy közben nem veszi el mások életét. Nem fantasztikus? Látjuk még ezt a Jézust? És szeretjük, ugye? A nagy emberi hősök azt mondják, hogy igen, jó, én a hazámért adom az életem. Meg értetek a szabadság, de hogy? Közben ő más. Ha én belehalok, halljon bele ő is. Jézus meg azt mondja, ne halljon bele senki. Még akit elfogni, kiküldtek, Petikém, még mindig nem tanultad meg. nem oda csapunk. Nem vágjuk le se a fülét, se a fejét. Ugye nem azt mondta neki Jézus, hogy na menj vissza a vívóiskolába. Hát hogy lehet ilyet? A fülét csapod le a feje helyett. Ezért megbuktatnak. Azt mondja, tedd el, öcsém, tedd el, mert kard által veszik, aki kardot fog. És így nézzünk szembe a úgynevezett kereszténységünkkel is. Mennyiszer fogtunk mi kardot? Másra beszélünk. Gyilkol, meg minden. Mennyiszer volt kard az úgynevezett keresztjének kezében? Jézus nevében mi csaptunk. De ma is csapunk, ma is vannak ellenségeik. No, tehát a jó hír az, hogyha ott van Jézus, ott van békesség, általa lehet békesség. De azt mondja, megbocsáttattak, ez is a jó hír, megbocsáttattak a bűneid. Micsoda felszabadító hír ez egy lebénult embernek. Mert a bűnbocsánat az egy belső lelki felszabadítás. Általában rendbe jön az életem, rendbe jön az Istennel való kapcsolatom. Mert ezért vagy lebénulva, ezért vagy tehetetlen, ezért győz le a szenvedélyed, a bűnöd. Mert nincs kapcsolatod az Istennel, magad vagy. És ha magunk vagyunk, verességet szenvedünk. És ugye a mai estének az a címe, hogy személyes üzenet. Kihangsúlyozza azt, hogy olvassuk a Bibliát, meg hallgatjuk az igehirdetést, akkor az nekünk szól. Így, pont így. Vegyük csak elő az igéslapot, mindenki kapott egy igéslapot, ugye? És a bal felső sarokban oda van írva valami, hogy neked szól. Ugye ez nem is az én ötletem volt, hanem annak, aki elkészítette ezeket az igéslapokat, beszéltünk, és akkor így csak úgy mondom, hogy nekem szól az ige. Valami, és akkor ő erre rákapcsolódott, hogy odaírjam. De írd oda. Hogy úgy olvassuk, hogy ez az ige meg, amit hallunk, az nekem szól személyesen. És olyan jó lenne, ezt ne vegyük, tehát jól értsük, amit mondok, olyan jó lenne, ha pontosan így értelmeznénk, amikor Isten igéje szól, mint amikor hívnak minket. Hogy tudom, hogy ez az én telefonom, itt nekem szól, ezt nem fogja a szomszéd fölvenni a mellettem ülő, mert tudja, hogy az nem az övé, neki szól. Na, ilyen jó lenne, így hallgatnánk az igét. Ugye személyesen nekem szól, nem a másiknak, nem a szomszédomnak, nem a barátomnak, a barátnőmnek, a akárkinek, a gyerekemnek, férnek, feleségnek, nekem szól. Tehát ez a következő dolog, hogy így próbáljuk figyelni, olvasni, látni, hogy az ige nekem szól. Isten nekem küld üzenetet. Nekem küld üzenetet. És másrészt ugye az ige nem csak nekem szól, hanem rólam is szól. Igen, ha elolvasom az igét, sokan azért félnek a Bibliától, mert a Biblia megmutatja azt, hogy én ki vagyok, ott belőlről is. A Biblia nem csak annyit árul el rólam, hogy amit én a világnak mutatok, látják, hogy hogy vagyok fölöltözve, milyen a hajam, esetleg itt-ott látják, milyen a magatartásom, hanem az ige azt a belső embert is látja, aki mások elől el van rejtve, amit esetleg csak én tudok, vagy a közvetlen mellettem lévők ismernek. Ugye ezt sokszor lehet ugye hallani, hogy mennyire mások tudunk lenni. Biztos testvérek is hallottak, hogy valaki panaszkodott a férjéről, a feleségéről, hogy bezzeg, amikor udvarolt, bezzeg, amikor hozzámentem, amikor elvettem, bezzeg akkor. És most egész más. Ugye, vagy most kimutatta a fog a fehérjét. De akkor mi volt, ugye? Mennyire ismerjük ezt. És az ige a valóságot mutatja meg, hogy milyen ember vagyok én, mi van ott belől, és azért mutatja meg, mert tehát Isten nem azért, hogy ledorongoljon, hogy lásd ilyen vagy, mert még keseredjen jobban, hogy milyen nyomorult is az életem, hanem azért, mert azt is megmutatja az ige, hogy milyen lehetek. Milyen lehetek. Ugye Pálnak az életébe, ugye előbb Saul volt, és Paul lett, Pál lett belőle. Micsoda változás. Ugye tehát fontos az ige, nekem szól, és nem másnak hallgassam, hanem ugye magamnak. És amikor szól az ige, akkor nem mással foglalkozzunk, hanem a saját életünkkel. Azt vigyük oda Jézusnak. És itt is visszautalok arra, hogy János 21-ben olvastuk a nagy halfogást. És utána ugye Péter találkozik, illetve az Úr Jézus Péterrel háromszor megkérdezi, szeretsz engem, majd azt követően, ugye Péter ugye megkérdezi Jézust, hogy Jánosra mutatva, hogy Uram, azzal mi lesz? Mi lesz azzal a másik tanítvánnyal? Ő tényleg nem fog soha meghalni, vagy hogy fog neki alakulni? És mit válaszol neki Jézus? Tessék, várom a választ. Tessék? Most már lecsukhatod, igen. Így van, hogy nem rád tartozik. Ugye? Nem rád tartozik, hanem te kövess engem. Azt mondja, hogy mit tartozik rád? Ugye mit tartozik rád? Te kövess engem. És ebben benne van, neked nem a másik életével kell foglalkozni, a saját történeteddel. Mert amikor Jézussal szembeállunk, mindig a saját történetünket kell mondani, a saját életünket. Ő nem azt várja, hogy a másikról beszéljünk neki, panaszkodjunk neki, hanem azt mondja, hogy tárd fel a szívemet, szívedet nekem. Ugye tárd fel a szívedet nekem, és jó, hogyha így vagyunk, mi is jelen, hogy a saját életem viszem oda. Ha ugye magamért hallgatom az igét. És miért is lényeges ez? Mert hát látjuk itt is, vannak emberek, akik mennek Jézushoz, legyőznek minden akadályt valakinek, egy másiknak az érdekében, hiszik, hogy Jézus őt meg tudja gyógyítani, de nem csak ilyen vágyakozó lelki emberek vannak meg, hitelteljes emberek vannak ott. Egyrészt ott volt a sokaság, akiről beszéltünk, aki akadályt képzett, és nem engedi Jézus közelébe az embereket. A 6. versben pedig azt olvasjuk, néhány ott ülő írástudó így okoskodott magában. Tehát vannak ott okoskodók. Nem azért van ott, mert neki van szüksége Jézusra, az ígére, hanem azért van ott, hogy bele tudjon kötni Jézusba. Hát ők okosak, ugye, tudós, farizeusok. És hát úgy vannak vele, hogy mit mondhat ez nekünk? Ugye, mi kiálltuk a rabbi képzőt, és itt van ez a názáreti ács, de mit mondhat ő nekünk? Mi nagyon jól ismerjük a Bibliát, ugye az Ószövetséget, profik vagyunk benne, mit akar ő nekünk mondani? Tehát ez olyan lelki gőg. Le kell vizsgálni a szívünket, mi van bennünk, hogyan állunk mi az igéhez. Nincs ott, hogy én annyiszor hallottam. Ez a történet tényleg olyan, hogy rengetegszer olvastuk, hallottuk, evangelizáció kedvenc témája. Nem kísért meg, hogy most mit akarnak nekem erről beszélni? Kirázom a kis ujjamból. Úgy ismerem ezt a történetet. Álmomból fölköltenek, tudom. Nincs ott, vizsgáljuk meg a szívünket. Mit akar ő nekem mondani? De hányszor ott vagyunk, hogy jobban tudom. Mit akar ő nekem? Ő csak nekem ne prédikáljon. Ő nekem ne mondjon semmit. Hányszor ott vagyunk? És megkísért ez minket. És ezek is úgy vannak ott, hogy mit akar ez a Jézus nekünk mondani. Persze, farizeusokra jellemző, de azt hiszem mindannyiunkra jellemző, az, amit itt Márk leír, vagy ahogy leírja, ahogy megfogalmazza, hogy néhány írás tudó így okoskodott magában. Nem hangosan. Nem mondták meg Jézusnak. Kifelé mutatták, hogy milyen figyelmesek vagyunk. Isszuk a szavaidat, Mester. Isszuk. De ott bent. Tényleg mi van bent? Mire gondolunk most? Mi okoskodunk? Még dumál ez már megint annyit. Ezt tudom, ha nem mondják akkor is. De úgy mi van úgy Isten előtt a szívünkben? És a másik pedig, hogy végig gondolni, hogy is vagyunk mi jelen egy-egy alkalmon, akár most. Nyitott szívvel, vagy kritizáló értelemmel. Mint a farizeusok. Ugye kritizáló értelemmel és zárt szívvel voltak. Nem a szívükkel, nem személyre szabottan hallgatják. És mivel ugye úgy vannak vele, hogy ők ezt hallották, ismerik, a tudásuk és az előítéletük akadályá vált. De ha úgy állok oda, hogy én ezt ismerem, és kiváló vagyok benne, az megakadályoz abban, hogy Jézus üzenete eljusson a szívemig. Tehát hogyan vagyok én itt? Milyen lelkülettel vagyok itt? Aztán ugye mit mondanak, hogy hogyan mondhat ez ilyeneket, hiszen Isten káromlás, kibocsáthatja meg a bűnöket, ha csak nem egyedül Isten. Ugye, tehát egy nagyon gyors ítéletet hoznak, hányszor ránk is ez a jellemző. Ezek is kimondják az ítéletet, Isten káromlás, anélkül, hogy úgy igazán megvizsgálnák Jézusnak az életét, figyelemmel kísérnék a tanításait is, meg mindazt, amit cselekszik. És hányszor mi is úgy hozunk ítéletet Isten felől, és utasítjuk el, rázzuk le, hogy nem járunk utána, nem vesszük kezünkbe az igét, hogy elolvassam azt a Bibliát. Többször is kutassam, ugye még ha jól emlékszem, a népmesék is úgy zárulnak, hogy aki nem hiszi, járjon utána. Ott van ez a mi szívünkben. Ez az, hogy nem hiszem, te utána jártál. Csak valamit hallottál valakitől, és arra alapozva nem hiszel. Te utána jártál, hogy is van ez? Ugye a Bérea-beliekről azt jegyezte föl Lukács, ugye, hogy ott nem akárki prédikált, Pál. És azt jegyezték föl róluk, hogy utána jártak, tanulmányozták, olvasták, hogy tényleg úgy van-e. Kutatták az írásokat, tényleg úgy van-e. Az mit jelentett? Megmondom. Azt jelentette, hogy Pál prédikált, mit tudom én, 6-tól éjfélig, aztán hazamentek, és nem azt mondták, hogy na végre, elővették a Bibliát, és elkezdték. De ezt mondta a Pál, tényleg úgy van? És elővették a görög ószövetséget, és elkezdték kutatni. Meg azt is mondta, tényleg úgy van, és utána jártak. Ott van ez bennünk? Hogy hallok valamit, egy igehirdetést, hazamegyek, nem azt, hogy jó, vége van. Újra elolvasom, megnézem, tényleg úgy van, föllapozom azokat az igéket, amiket idézett a lelkész. Mert én tudni akarom, ismerni akarom az Urat, és tudni akarom az igazságot. És az itt van, a te igéd igazság, mondja Jézus. És így van. Aztán folytatja az Úr, és illetve Márk írja le, hogy Jézus, ja igen, még az, hogy ugye kibocsáthat meg, ha csak nem egyedül az Isten. Tehát ők ki is mondják, hogy kibocsáthat meg bűnt az Isten. És hogyha Jézus azt mondta, hogy megbocsáttattak a bűneid, hát akkor nem azt kéne mondani, hogy hoppá, hát micsoda megtiszteltetés. Az Isten rálépett a földre. Hát testvéreim, hát ha Jézus azt mondja, hogy megbocsáttattak a te bűneid, és a Bibliában az van, csak Isten bocsáthat meg bűnt. A logikus következtetés, hogy nekünk le kell borulni, mert itt az élő Istennel állunk szemben. És akkor fog az Isten tiszteletünk megváltozni, meg a gyülekezeti életünk, ha így vagyunk az Isten tiszteletünk. Itt az élő, szent Isten van jelen. És ez micsoda csoda. Annak a fényébe, ahogy mi bántunk vele, hogy az Isten ráteszi a lábát a földre, és eljön, és megkeres. Az emberi dolgokról olyan nagy, mondjam, szuperlatívuszokban tudunk beszélni, hogy fú, hát ugye, ilyen űrszonda, ó, milyen csoda! Nemrég olvastam ilyen címet, hogy milyen csoda, hogy egy űr, ja igen, hogy láthatjuk a csodát, hogy a, na, minek nevezik? Nem műhold, hanem, ami ugye, kerül űrállomás, ami kering fölött. Csoda! Ugye? Hát nem az a nagy csoda, testvéreim, hogy az az Isten, akit kidobtunk, akitől függetlenítettük magunkat, és az öregre hallgattunk, ugye a sátánra, a kígyóra, meg a sárkányra. És az Isten azt mondta, elmegyek hozzájuk, nem hagyom, hogy a vesztükbe rohanjanak, és megmentem őket. És még hogy ment meg, hogy odaadja az életét, hogy meghal helyettünk, és oda függeszteti magát a keresztre, hogy mi, akiket megmarta kígyó, a bűn kígyója, legyen hova nézni, és a hittel fölnézünk, meggyógyulunk, megszabadul, mindegy, hogy mi a problémád, de fölnézel rá hittel, rendbe jössz, ember leszel. Csodálatos. És ezek az emberek nem borulnak le. Leborultunk-e már? Megköszönted-e a csodát? Jézus. Meg Jézus a csoda. Nem az, amit tesz, hanem az a csoda, aki ő. Ő a csoda. És mivel ő a csoda, már nem is csoda az, ami történik. Nem csoda az, amit mond Márk, hogy Jézus azonnal felismerte lelkében, hogy azok magunkban így okoskodnak. Mivel ő az Isten, de már nem is csoda. látja, ismeri a gondolatainkat. Ugye a farizeusok úgy voltak, hát ez a názáreti, ez csak azt tudja, amit kimondunk. Ugye, magukban okoskodtak. Isten káromlás. Ki ez? Mit akar nekünk? De ha magamban mondom, azt úgyse hallja, igaz? És nem így vagyunk mi is? Próbáljuk magunkat megvizsgálni. Nem így vagyok? Magamban szidom Isten, az ige hirdetőt, mindenkit, a mellettem ülőt, akit otthon hagytam. Mert ha nem mondom ki hangosan, azt úgyse tudja senki. Igaz? Nem hallja senki. Nem látja senki. És kiderül, hogy itt nagyon becsapjuk magunkat. Mert Jézus látja a gondolatainkat. Tudja, mi van a szívünkben. Most is. Látja, mi van itt. Látja, hogy gondolkodom. Mert egymást becsaphatjuk, de őt nem. És jó, hogyha ez ott van, őt nem. De azt megtudjuk, ugye, mert nagy színészek vagyunk. El tudjuk játszani, hogy elmegyünk egy Istent, mennyire érdekel, és közben ki tudja, hol járnak a gondolataink, mivel vagyunk elfoglalva. És Jézus azt mondja, hát én látom. Meg is mondja nekik, hogy miért tanakodtok így magatokban. Milyen érdekes azok magukban, Jézus megnyíltan. Figyelj csak Jézust, mennyire más, mint mi. Ő nem titokban, nem a háta mögött, szembe, ő nyíltan mondja, nyíltan vállalja önmagát, a gondolatait. Mennyire más, mint mi. És remélem úgy átérjük, érezzük, hogy mennyire szükségünk van nekünk erre a Jézusra. És ugye ott van a szívünkben, hogy de szeretnék én is ilyen ember lenni, mint Jézus. Mert ő emberi testben élte meg ezt az életét. És amikor ott áll a farizeusokkal szemben, és majd a farizeusok esetleg ki is mondják, amit gondolnak, azt neki is ugyanolyan hallani, mint nekünk, amikor kimondja a másik a véleményét. De Jézus nyílt és őszinte. Ő soha nem beszél mellé. És és ugye itt aztán folytatja tovább, ugye mi könnyebb azt mondani a bénának, megbocsáttattak a bűneid, vagy azt mondani, kelj fel, vedd a nyuszójádat és járj. Hát mi a könnyebb? Jézus kérdez. Mi a könnyebb? Azt mondani, hogy megbocsátottak a bűneid, vagy azt mondani egy bénának, öregem, kelj fel és jár.
Itt mind a kettő. Mind a kettő hatalmában van.
No, de mi a könnyebb? Tehát mi könnyebb? Mit könnyebb kimondani? Tehát ezt most Jézus nem úgy mondja, hogy ő mind a kettőt meg tudja tenni, hatalmában van, hanem úgy, ahogy a farizeusok gondolják. Ők azt gondolják, hogy mit beszél ez itt össze-vissza, ugye, hogy mert ezt csak Isten bocsáthatja meg. Ugye, de tényleg, mi a könnyebb? Itt már elhangzott, hogy ugye, bűneid megbocsátod. Ez könnyű kimondani, de igazából emberi szinten azt is könnyű kimondani, hogy kelj fel és járj. Ugye? Legfeljebb azt mondjuk, hogy bocs, hát nem történt semmi. Nem hittél jól. Ugye? És Jézus pontosan erre mutat rá, hogy azt, igen, azt ti is kimondhatjátok, hogy mondja a farizeusoknak, hogy a bűne meg van bocsátva. De, nem is, de az nem jelenti azt, hogy ez meg is történik. De már azt kimondani, hogy kelj fel és járj, úgy, hogy az megtörténjen, oda már tényleg hatalom kell. De aki ezt ki tudja mondani, hogy kelj fel és járj, és az megtörténik, akkor annak a szabadság, a bűnbocsánat hirdetés is hiteles, mert az is megtörténik, hogy megbocsátatnak a bűneim. Tehát, ugye, mi a könnyebb? Persze erre nem válaszolnak, mert mit válaszolhatnának? És mit mond Jézus? Mondom, ugye azt mondja nekik, hogy megtudjátok, az ember fiának van hatalma a földön bűnöket bocsátani, megbocsátani. Azt mondta a bénának, neked mondom, kelj, fölvedd a nyuszolyádat és menj haza. Tehát, hogy megtudjátok, hogy az ember fiának van hatalma a földön megbocsátani a bűnöket, kelj fel. Tehát ugye gyakorlatilag ennek a bénának a gyógyulása majd lesz a bűnbocsánat szemléltetője. De hogyha föláll ez az ember, akkor egyértelmű, hogy itt olyan hatalom áll előttük, ami egyetlen embernek sincs. Az ember fiának van hatalma a földön. És ebben benne van, hogy itt kell rendezni. Most kell rendezni az életünket. Mert a bűnbocsánat ide szól, erre a földi életre. Itt szakadt meg a kapcsolat Istennel. Itt vétkezünk ellene. Ez nem majd, hogyha meghaltunk és átléptük az örökké valóságot, majd akkor lesz bűnbocsánat. A bűnbocsánatot most nyerhetjük el. Itt a földön. Az ember fiának, hogy az ember fia kifejezés is messiás jelző, itt farizeusokhoz szól. Ebből is érteni, tudni kell, hogy ki az, akivel szembeállunk. Hát az, akit vártunk. És olyan döbbenetes ez, hogy várták, és amikor eljön, nem ismerik föl, akkor nem látják meg benne, mert rosszul várták. Nem látják meg az egyszerű ácsban, az egyszerű emberben. Ez is mennyire megdöbbentő, hogy ilyen mélyre hajol az Isten, de így szeret, hogy ugyanolyan egyszerű ember akar lenni, mint mi. Ilyen emberi formát vesz föl, de benne van az a próba is, hogy meglátjuk-e benne. És ezek nem látják meg benne az Istent. Az ember fiának van hatalma. Csodálatos. Mit mond? Az ember fiának van, nekem van hatalma. Jézus nem egy erőtlen valaki, hatalma van. És hát ez az, hát mindenki hatalmat akar, nem? Azért törtetnek, verekednek, fizetik le az embereket, hogy hatalmam legyen. És Jézus ezt a hatalmat az atyától kapta. És mit is kezd ezzel a hatalommal, mert mindig az a lényeg, hogy mit kezdünk a hatalmunkkal. Akár kicsi van, akár nagy, mert valamennyi mindenkinek van. Visszaélek vele, éreztetem. Na, nekem hatalmam van arra, hogy tönkre tegyelek. Igen? Meg tudom tenni. Hatalmam van. Tönkre tegyem az életedet. Vagy megfosszalak valamitől. Kirekesztelek valahonnan. És figyeljük csak Jézust, hogy nála azt látjuk, hogy a hatalmát Jézus mindig jóra és a javunkra használja. Jézus soha nem használta rosszra a hatalmát. Ugye amikor és ugye ez legszebben a kereszten látszódik. Meg ugye még előtte Pilátus előtt, mit mond Pilátusnak? Hát, hogyha egy földi király lennék, akkor harcolnának értem a katonáim. És ő kérhetne mennyei seregeket, és nem kér. És a kereszten mit látunk? Ugyanúgy szenved, mint a másik két lator. Neki is ugyanúgy fáj, És ugye az egyik mit csinál? Szidja és átkozza azokat, akik megfeszítették, átkozódik, gyűlölködik, bosszúért kiállt. És mit teszi Jézus? Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják mit csinálni. Imádkozik. És nem kér átkot és gyűlöletet senkire. És kérjük ezt, hogy is jóra tudjuk használni a lehetőségeinket, azt a hatalmat, amit tőle kapunk, azt az erőt. Valóban alátámasztja azt, hogy mi tanítványok vagyunk. Ugye mit mond Jézus, hogy például, hogyha van ellenséged, akkor szeresd. De nem csak szóval, hanem hogy a tégy vele jót. És ez látszódik-e az életünkben. Aztán folytatja, hogy mondom neked, kelj föl, vedd fel a nyuszolyádat és menj haza. Ezt már említettük, újra kihangsúlyozom. Mit mond Jézus? Neked mondom. Ne foglalkozz se a farizeusokkal, se senkivel, a melletted levővel, még a négy barátoddal sem. Mert ezt neked mond, neked szól az én üzenetem, itt rólad van szó, és neked kell meghallani. Neked kell meghallani. Igen. Mit is mond? Kelj fel, vedd az ágyadat. Hát ezt kell meghallani. Kelj fel, most már kelj fel. Eddig itt feküdtél, hordoztak, kiszolgáltattad magad. Most már mozdulj meg, vedd fel az ágyadat. A múltad le van zárva, és kezdj el velem egy újat. Tehát neked szól, hogy most állj föl, ezt mondtam. Kezd el csinálni, amit mondtam. Kezdj valamit az én segítségemmel, az én életem, az életeddel. Eddig nem kezdtél vele semmit. Most ez fontos, hogy neked szól, és tedd, amit mond. Valakivel beszélgettem, és mondta, hogy 30 éve nem beszél a testvéreivel. 30 éve nem is fogok vele. Meg nem bocsátok. De közben ott a Biblia, meg azért eljár templomba, meg ilyen lelkész, meg olyan, és mondom, hogy most szengedj el, és kezdj el olvasni a Bibliát, és de akkor se bocsátok! Mondom, olvassa, és tegye azt, amit mond Jézus. Most ne azt tegye, amit maga gondol, meg a környezet, hanem kezdj el tenni azt. És lehet, hogy az ő életük is megváltozik. Ugye, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek, imádkozzatok érte. Ha te kezded el, akkor lehet, hogy megváltozik az ő életük is. És így hallgatom, így olvasom, hogy elkezdem cselekedni az igét. Ugye ne csak hallgatói, hanem cselekvői is legyetek az igének. Ugye most már fogd az ágyadat, vagyis tedd kezedbe az életedet. Milyen érdekes, hogy ugye ez az ember tényleg komolyan fölveszi az ágyát, és nem azt mondja, hogy hát jó, a négy haver hozta ide. Miért én vigyem haza? Azt mondja Jézus, vedd fel az ágyadat. Ezt most már neked kell hazavinni. Ez a te múltadnak egy darabja. Ezt neked kell feldolgozni, helyrehozni. Neked kell hozzálátni azt, hogy felveszed az ágyat, tulajdonképpen munkavégzés. Eddig a barátaid végeztek el rajtad mindent. És már te végezz magadért munkát, vagy lefordítva, kezd már el végre dolgozni. Csinálj már valamit azért, hogy éljél. És nem mástól várj el mindent. De ez itt kezdődik, hogy Jézus szól, meggyógyul az életem, de onnantól kezdve már ezt nekem kell kézbe venni, ne a másiktól várjam. És ez az ember azonnal föl kell. És teszi, amit Jézus mond. Na ez a hit. Azonnal mozdulok és teszem. Nem várok másra, nem érdekes, mit tesz a négy haver, hanem az az érdekes, mit mondott Jézus. És mindenki szeme láttára kimegy, úgyhogy elcsodálkoznak. A megváltozott élet az mindig látható. Ugye ez az ember, és mit látunk? Elcsodálkoznak, dicsőítik Isten. Egy szót nem szólt ez az ember. Csak föl kell, elindult, látták a változást. És ezért dicsőítik. Mert hogy néha nekünk is először hagyni kell időt, hogy lássák a változást az életünkben. Hogy a változás tegyen bizonyságot. És akkor lehet, hogy dicsőítik az Istent. Szépen.